Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallják itt az Inforádióban. Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Kellemes hétvégét és izgalmas kirándulásokat kívánok. Zarándokutazások, zarándokturizmus már mennyiben létezik ilyen, hiszen sokan azt mondják, hogy a zarándokok alapvetően vallási okból indulnak útnak, nem kifejezetten turisták, mások szerint igenis létezik ilyen, komoly szakmai vita volt mindig is a nemzetközi szakirodalomban, de az kétségtelen, hogy alig, hanem a vallási turizmus kifejezés az manapság már teljesen elfogadott, és vallásturisztikai koncepció is létezik, és hát természetesen egyre másra léteznek újabb és akár régebbi, nagyon-nagyon régóta működő zarándok útvonalak is. Magyarországon egyébként 2009-ben a korábbi El Caminón járt a zarándokok kezdeményezésére a Szent Jakab út egy szakasza is megépült, és lényegében a spanyolországi El Camino már Magyarországról is elérhető. Budapestről el lehet indulni, átmegyünk Pannonhalmán, Lébényen, Rajkán, aztán elviekben ugye Szent Jakab sírjához közvetlenül el lehet jutni. Minden esetre a magyar szakaszt egyébként elismerték a spanyolok is. Sok módon megközelíthető Santiago de Compostela, de akár így is. Az érdekes egyébként, hogy az El Camino az elvezett Santiago de Compostelába, de visszafelé már például a magyar szakaszon nem jelölik az utazásokat, tehát oda megyünk, és majd valahogy visszajövünk. Hát sokan kimennek a tengerhez is, erről már a legutóbbi műsorban beszéltem. De elmehetünk Máriacelbe is. A Gyöngyök útja 2006-ban indult, Mátra-Verebély-Szentkút és Máriacel között húzódik. A magyarországi szakasza 558 kilométer, de összesen több mint 700 kilométeres úttal kell számolni. A Gyöngyök útja abban különbözik talán a többitől, legalábbis azt mondják azok, akik már jártak itt, hogy itt azért a lelki jellegzetesség, az önmagunk keresése még inkább jelentkezik. Bár hozzáteszem, szerintem azért ez majdnem mindegyik esetében igaz. A Mária út pedig Közép-Európán átívelő zarándok és turista út hálózat, az ausztriai Máriaceltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet, de van egy észak-déli fővonal is, és így is lehet utazni akár, vagy így is lehet zarándokolni. Az a cél, hogy egy Közép-Európát átölelő keresztet képezzünk a térképen. Ez volt az eredeti elképzelés. A Mária út magyarországi szakaszai már több mint 2000 kilométernyi területet ölelnek fel. Hosszabb is ennél egy picit az út, amit megtehetünk. De hogyha mindent beleszámolunk, a mellékágakat, a nemzetközi részeket is, akkor akár 5000 kilométernyi Mária út is elérhető, és hát még tovább szeretnék ezt a Mária út közhasznú egyesület tagjai bővíteni, hogy akár majdnem 9000 kilométernyi utazást is meg lehessen összességébe tenni. Hát nyilván ezt azért összesen nem lehet, mert az ilyen-olyan mellékhágak is, amelyek aztán ezt a keresztet képezik, egyszerre azért nem annyira lejárhatóak, de azt gondolom, hogy nagyon szép a kezdeményezés, és gyönyörű az út. Létezik egy magyar zarándokút is, ami Esztergomtól Máriagyűdig lényegében átszeli Magyarországot, és sok olyan kisebb útvonal rész van még, szakasz, ami becsatlakozik más nemzetközi nagy zarándokutakhoz. És hát azt se felejtsük el, hogy nagyon sok olyan hely van, ahová meg külföldről jönnek ide Magyarországra, pontosan azért, hogy felkeressék mondjuk valamelyik híres emlékhelyet. Úgyhogy az biztos, hogy ha zarándokútvonalat akarunk választani, akkor van miből válogatni. Nyilván mindegyik zarándokútvonal mást és más jelent azoknak, akik részt vesznek ezen. Ami közös, az az útkeresés, az önmagunkkal való megbékélés, a lelki nyugalom, Isten keresése. Tehát azt gondolom, hogy ez azért összeköti a zarándokútvonalakat. Egy-egy kegyhely nagyon komoly turisztikai vonzerővel bírhat, de természetesen nem szabad ezt a turisztikai vonzerőt elvonatkoztatni attól, hogy miért is, miként is jött létre, és attól sem, hogy a lelki megtisztulás, útkeresés, az Istenhez való közelebb jutás mindenképpen fontos szempontjai annak, hogyha egy ilyen helyre elmegy egy vallásos turista, aki pedig nem vallásos, lehet, hogy neki is azért a lelki szempontból sokat jelent egy-egy ilyen utazás, úgyhogy mindenképpen érdekes kérdés a vallási turizmus, a zarándok turizmus. Erről az érdekes kérdésről ezúttal egy igazi szakértővel beszélgettem. Budai László ugyanis nagyon régóta szervez zarándokutakat, sőt, zarándok vonatokat is, de nem csak Csíksomlyóra, hanem számos más helyre, például Csesztahovára is, Lengyelországba, de még a Hargita fürdői Pálos kolostor szentelésére is visz vendégeket nagyon sok helyre. Úgyhogy az kétségtelen, hogy olyan szakember, aki valóban sokat tud mesélni arról, hogy mi is a titka a zarándokutaknak, mi is a titka a vallási turizmusnak.
Budai Rászlóval beszélgetünk a zarándok turizmusról, a zarándok vonatokról. Itt az interjú előtt éppen arról polemizáltunk, hogy ez most lényegében mennyire turizmus, mennyire zarándoklat. Egyáltalán, amikor erről beszélünk, hogy zarándok vonat például, hiszen azért olyan jó pár zarándok vonatot indított már útnak, akkor a vallás és a turizmus összefér?
Igen. Nagyon fontos az, hogy itt is van egy eszköz, amivel utazunk, ugye ez lehet egyébként busztól elkezdve, lóháton, repülővel, kerékpárral, nagyon sok mindennel. Nálunk itt ebben az esetben a vonatok, amiket viszont felkészítünk, ha tetszik, egy kicsit át is alakítunk, hogy még inkább megfeleljenek annak a célnak, amit mi szeretnénk elérni, például, hogy lelke legyen a vonatnak. Ezt úgy hívják nálunk, hogy vonatrádió. És úgy oldottuk meg, úgy találtuk ki, hogy van egy hálófülkés kocsi, amiből két fülkét összenyitunk, ez a stúdió. Itt rendesen keverő, mikrofonok, minden megvan hozzá, és gyakorlatilag egy komoly műszaki feladat, hogy azokat a meglévő hangszórókat, egyebeket élővé tegyük, hiszen ha belegondolunk a vonatos utazásainkkor, legfeljebb rövid információkat lehet most már az Intercity-ken kapni. Itt viszont, ha kell 12-14-15 órán keresztül, él a vonat. Persze a rengeteg közös imádság, az elmélkedések, a tájékoztatók, a gyakorlati tudnivalókon túl, én azt szoktam mondani, hogy nálunk a csend is program. Tehát nagyon fontos része, ha már egy zarándok vonatról van szó, hogy megadjuk a lehetőséget arra, hogy elcsendesedjünk, hogy egy kicsit csak bámuljunk ki az ablakon, gyönyörű tájakon megyünk, akár Erdélybe, ugye most jöttünk nemrég haza Csíksomjóról, de akár mehetünk Lengyelországba át, felvidéken, Tátrán, Beszkideken keresztül, csodálatos tájakon. Bizony az is egy lelki program lehet. Na de hát, ha belegondolunk, ez a turizmus része. Hát látni akarunk, amikor elmegyünk a tengerpartra, elmegyünk a hegyekbe, elmegyünk messzi-messzi földrészekre, akkor is látni akarunk. Mi ezt is próbáljuk beépíteni. Illetve ez a kocsi nagyon fontos, hogy a további fülkék pedig lehetőséget adnak. Ezeket csendes fülkéknek hívjuk. Első évben azt írtuk rájuk, hogy gyóntató fülkék. Ez elriasztotta az embereket. Majd a következő évtől ezek a csendes fülkék. Egyébként a rádiós, tévés kollégáknak is alkalom arra, mert ott a hangszórók ki vannak kötve, hogy onnan leadják a tudósításaikat, interjúkat készítsenek. Tehát erre is jó, de ugyanakkor ott a lelkivezetőket, a velünk utazó szerzeteseket, papokat, püspököket meg lehet találni, lehet velük beszélgetni, és ha valaki úgy gondolja, akkor akár megkönnyebbülhetnek lelkileg, szentgyónást is végezhetnek.
Amikor arról beszélünk, hogy zarándoklat, azért nagyon sok emberben még az van benne, hogy elindul valahova gyalog, a gyalogosság és a zarándoklat azért összefügg, úttalan utakon, nem feltétlenül a kiépített helyeken, hanem ösvényeken bandukol, és akkor eljut utána egy kegyhelyre például. Akkor ezek szerint most már az zarándoklat lehet vonattal, történhet akár repülővel is, bármi mással, csak az elmélyülés a lényeg, amit most így beépítettek, amiről beszélt?
Szerintem fontos a fizikai erőkifejtés is, tehát mi azért a vonatoknál ügyelünk arra, hogy például most ne csak a más távolabbi részekre menő zarándoklatokról beszéljek, például Mátra-Verebély-Szentkút. Már több alkalommal voltunk vonattal, Bátony-Terenyéig mentünk el, és onnan leszállva a vonatról egy jó 7 kilométeres gyalogos zarándoklattal érkeztünk meg minden alkalommal a kegyhelyre. És ez azért nagyon fontos része ezeknek a zarándoklatoknak. Ugyanígy Csíksomjóra, Szeredából, föl a hegynyerekbe, és onnan még visszajutni a vonathoz, ugyancsak egy nem kis távolság, de például amikor a Gyimesekbe megyünk, ott is a vasútállomástól le az 1000 éves a történelmi határig, bizony az egy kemény fizikai túra is, megterhelés is, tehát ez azért nagyon fontos része, én szerintem. Mint ahogy ugyanakkor a turizmus feltételei, azért az is nagyon fontos, hogy ezeken a vonatokon például étteremkocsi is van. Tehát megvan az a komfort, az éjszakás vonatokon vannak fekvőhelyes kocsik, tehát lehet pihenten, ha valaki ehhez ragaszkodik, de nagyon sokan azt mondják, hogy nem, ők ülőhelyessel utaznak még akkor is, ha éjjel is megyünk, mert hogy ez hozzátartozik ahhoz az áldozatvállaláshoz, ahhoz a fizikai megerültetéshez, ami a gyalogos zarándoklatoknál, pláne amikor ez még a Szentföldre ment, nagyon nagy távolságokkal, de hát egy El Camino is azért az, ugye attól függ, melyik távot teszi meg az ember, de hát 6-7-800 kilométer, tehát nagyon komoly fizikai erőfeszítést kíván. Ez a vonatoknál gyakorlatilag egy jó elegyet próbáltunk kialakítani. A megfelelő körülmények biztosításával, a lelki programok elérhetősége a teljes vonaton, a közösség élmény. Én azt is szoktam mondani, hogy a számosság élménye. Manapság elmegyünk a templomba, és bizony örülünk, ha 50-60-an ülnek körülöttünk a padokba. Itt viszont elmegyünk, együtt töltünk mondjuk 4 napot, 5 napot, 3 napot, vagy akár egy napos zarándoklatot, sok százan vagyunk együtt. Jól esik együtt lenni. Ráadásul nagyon-nagyon fontos, hogy jó a korfája, nagyon jó az összetétele manapság. Már nagyon sokan jönnek, például a Rákóczi Szövetség szervezésében az idén is 300 fiatal csatlakozott hozzánk Csíksomjóra. Ez azért nagyon jó volt. A 900 fős vonatnak az egyharmada az középiskolás diákokból állt, akik ráadásul szívesen vettek részt, például a vonatrádióba énekeltek, meséltek hazafele, élményeket osztottak meg, tehát megtaláltuk annak is a módját, hogy ne kapjanak vallási mérgezést, az egyik lelkivezető mondogatta ezt korábban, hogy erre ügyeljünk, érezzék jól magukat, az, hogy most már ők várják, hogy következő évben újra hívjuk őket, az nekünk különösen is fontos visszajelzés. Élnek ezek a vonatok, igen, vonattal is lehet zarándokolni.
Ha már a fiataloknál tartunk, akkor ha valaki jelentkezik erre az útra, akkor vannak olyan kérdései, hogy hát mennyire kell részt venni, mondjuk vallási eseményeken, mennyire lehet csak úgy elmenni, hogy érdekel engem ezt, hogy miként is zajlik, mert hogy egy átlagos turista lehet, hogy mondjuk egy katolikus, és mégis elmegy egy muszlim templomba is, ha ellátogat Dubajba. Tehát mennyire kell, hogy részese legyen a vallási eseményeknek is, és mennyire lehet turista, és mennyire függ ez az egész össze?
Tulajdonképpen mindenki maga dönti el, hogy mennyire. Alapvetően ezek a zarándoklatok vallási események, tehát nagyon fontos, de nem zárnak ki senkit, nincs kötelező. Nagyon sokszor megtörténik az, hogy akár mondjuk Csíksomjónál eleve, ugye a Szentmisén kívül, arra azért mindenki eljön, mert jó együtt lenni.
Sokan azt mondják, hogy az összmagyarság nagy ünnepe, hiszen azért volt olyan időszak, hogy 500.000 magyar is összegyűlt a Nyerekben. Jó, magam is voltam ilyenen.
Igen. Én azért nagyon fontosnak tartom azt, hogy maga Csíksomjó, azt is szokták mondani, hogy ökumenikus esemény, hát nem. Római katolikus fogadalmi búcsú, ami gyakorlatilag ugye egy jóval korábbi eseményhez kötődik, aminek kapcsán ugye a székelyek megfogadják, hogy évről évre visszatérnek Csíksomjóra, tehát azért ez egy katolikus szentmise ott a Nyerekbe. Az, hogy az összmagyarságnak a legkiemelkedőbb, tehát nincs még egy olyan ünnep, ami évről évre ekkora tömeget vonzon. Tehát nagyon sokan eljönnek egy pápai misére, van néhány olyan esemény, volt az elmúlt évtizedekben is, ami sok embert vonzott, de ami évről évre ennyi százezer embert, és valóban így van, hogy ezen megint csak lehet beszélgetni, hogy most 500 000, 3 sok százezer ember van, egészen biztos, és nagyon sokan vannak olyanok is, akik nem feltétlen csak a vallási esemény miatt jönnek. Valóban jó együtt lenni, velünk a vonaton is utaznak, nem egyszer jönnek reformátusok, evangélikusok, sőt, olyan is volt, amikor csak hazafele jött oda és mesélt, mesélte el az illető, hogy hát ő református lelkész, és nem akarta nagy dobra verni, de számára is egy nagyon nagy élmény volt. De ha tetszik, egy kicsit jel is lettünk, ha tetszik, egy lehetőség is lettünk, egy alkalom arra, hogy egy kicsit az ember mással is foglalkozzon, de ugyanakkor valóban turizmus vagyunk, kirándulnak. Bár én azt szoktam mondani, nem csak a testet, a lelket is elvisszük kirándulni. Mostanában mi azt mondjuk, egyértelműen a vonatokra azt mondjuk, hogy lélekutazás. Tehát a miénk az turizmus, de a mi kirándulásunk az lélekutazásra hív.
Lengyelországban Csesztahova az, ahova szintén visznek zarándokokat. Emlékszem, hogy én még édesanyámmal voltam, és kora hajnalban felkeltünk, egy zarándokszálláson pihentünk, egyébként autóbusszal mentünk, és számomra a mai napi meghatározó élmény volt az, amikor reggel 6 órakor már tömve volt a templom, alig fértünk be, és tényleg önmagában ez a közösség élmény egy kisfiú számára valóban elképesztő volt. Mi vár azokra, akik most mennek el mondjuk Csesztahovába, a Lengyelországba?
Ugyanígy jöttem ide most, hogy írtam a forgatókönyvét az idei Fekete Madonna zarándoklatnak, nem zarándokvonatnak, mert a pandémia óta még nem sikerült újra, de minden évben elmegyünk, tehát kimaradt 2 év, de azóta tavaly is voltunk, idén is megyünk, több autóbusszal, Veres András győri megyés püspök úr vezetésével ő fogja bemutatni Csesztahovába a Szentmisét, és reggel 6 órakor a kép felnyitásnál bizony zsúfolásig tele van a 2 templom Csesztahovába ma is. Mi úgy fogjuk kezdeni a programunkat 2 hét múlva Csesztahovába, hogy mi is részt veszünk ezen a képfelnyitáson. A lengyelek azt mondják, hogy legalábbis azok a lengyelek, akik nagy számban és többségben mind a mai napig gyakorolják a hitüket, a vallásukat, ugye először is katolikusok, másodszor nagyon mélyen Mária tisztelők. És ennek a Mária tiszteletnek meghatározó része Csesztahova. Azt is mondjuk, hogy Csesztahova Lengyelország szíve, lelke, ott dobog. Magyar alapításunk egy hely. 1382-ben 16 magyar pálos megy oda, és a Fényes hegyen megalapítja a kolostort. Azt is szokták mondani a pálos atyák nekünk, hogy ne felejtsük el, ezen a helyen az ima először magyarul szólt. És hogy mi ugyanúgy otthon vagyunk, ezért éppen nagyon nagy boldogság számomra mindig, mikor látom Csíksomjón, a kegytemplomba, az a Fekete Madonna kép, amit velünk együtt hoztak el az atyák, és oda ajándékoztak Csíksomjóra, az ma ott látható, ez a másolata a Fekete Madonna egy képnek, ott látható Csíksomjón a templomba. Mint ahogy az elkészített szobor másolat, az nem a teljes nagyságú, mint az eredeti, de egy kisebb másolat, ugyancsak ott van Csesztahovába, a bazilikába lehet látni. Tehát a két kegyhely megtestesíti azt a bizonyos lengyel-magyar barátságot, ami az évszázadok során volt, amikor nagyon felerősödött, volt, amikor viharok közt élt, de soha nem szakadt meg. Ez mindig is megvolt, éppen ezért egy egészen különleges élmény nekünk magyaroknak elmenni Csesztahovába, ezért örülök nagyon, hogy jövőre újra megyünk, és ez most itt mondom el először, mert ez az elmúlt pár napnak az eredménye, hogy megvan a döntés, jövőre újra megy a Fekete Madonna zarándokvonat Csesztahovába, és ez számunkra egy nagy tisztesség, én azt hiszem egy kicsit, ha tetszik, animálói, segítői is lettünk ennek a lengyel-magyar barátság újjáéledésének. Azt láttam, hogy a lengyelek sokkal inkább élik a hitüket, sokkal inkább megmaradt a kötődésük a katolicizmusukhoz, a vallásgyakorlásukhoz, és majd elmegyünk egy kicsi hitet koldulni, gondoltam én. És ezek után elmentünk, és Dzsivis kardinális, aki a pápának, a Szent Pápának, II. János pápának volt a titkára, azzal fogadott minket, hogy büszkék vagyunk rátok, hogy a barátaink vagytok. És akkor megdöbbentem, Krakóban, a Mária templomban volt ez, és tele volt velünk a sajtó. A lengyelek kitörő örömmel fogadták. A magyarok úgy vették, hogy a magyarok mégse felejtették el a barátságot. Tehát egy üzenet volt. Akkor jöttem rá, én addig azt sem tudtam, hogy a vonatnak van egy egészen más aurája. Tehát ha belegondolunk, 10-20 busz, nem olyan nagyon sok. Most nemrég voltunk Rómába Székely püspök atyával egy Batthyány Stratmann László zarándoklaton. 4 busz, 200 ember. És az még 2-3-szor, és már megtellett a vonat. Tehát nem olyan nagyon nagy méret. Mi egy kicsit már mondjuk hozzá is szoktunk ahhoz, hogy ilyen nagyobb zarándoklatokat is szervezünk. Tehát nem, és mégis a vonat átüti azt az ingerküszöböt, átlépi, ami onnantól az másképp figyel rá a sajtó, a nyilvánosság, az emberek. Fogadtak, vártak minket a következő években ajándékokkal, sóval, kenyérrel, énekeltek nekünk. Mi is megtanultuk fonetikusan az énekes füzetünkbe, leírtuk a lengyel legfontosabb énekeket, hogy tudjuk énekelni, mert hát a két nyelv elég távol áll egymástól, és együtt jöttek az emberek velünk, vonultak Krakó, mert hogy Krakóba is nem egyszer végig vonultunk a Vávelig vissza, elmentünk a Lagevnyikibe, az Isten Irgalmasság Bazilikába, végigjártuk Vadovicét, voltunk Tarnufba, de voltunk Stariszoncs, Ószandecbe, Szent Kingánál, tehát nagyon-nagyon sok fele voltunk, és mindenhol kitörő örömmel fogadtak minket a lengyelek az évek során, és ma már én nem kell, hogyha be kell mutatkozni valahol, nem kell sokat mondjam, csak mondom, hogy én vagyok a zarándok vonatnak, annak a magyar zar, jaj, hát azt tudjuk, azt rozom, és ismerjük. És tényleg én azt hiszem, hogy ezeknek a zarándok vonatoknak van egy plusz küldetése. Ugyanez az érzés, amikor elindulunk Csíksomjóra, és Nagyváradon még a püspök is vár minket, a váradi püspök, amikor Kolozsváron több százon várnak, amikor ezres tömeg vár minket Marosvásárhelyen, úgyhogy hogy megköszönjük az üdvözlésüket, alig tudunk leszállni a vonatról, olyan tömeg van. Az összetartozás, a közösség élménye a vonaton belül, ami nagyon-nagyon hiányzik. Szerintem elmagányosodott emberek vagyunk, tömegben élő magányosok vagyunk, mondhatom valamennyien. Ez a széteső világ, ez az emberi kapcsolatainkkal együtt esik szét sajnos. És ezt egy kicsit újra lehet éleszteni, egy kicsit lehet, valami érzést vissza lehet adni abból legalább néhány napig. Szállnak le az emberek a vonatról, szorongatják a kezemet, és vagy a kezünket, mikor köszönünk el tőlük, és azt mondják, hogy jövőre újra jövünk. Tehát még le se szállt a vonatról, és egy évet vár rá, és ő első között, abban a pillanatban meglátja, már küldi a jelentkezést, mert annyira vágyik erre, annyira jó számára. Tehát valójában fontos, de mégis igazán eszköz. Eszköz a vonat egy nagy szintér, ugyanakkor tényleg van egy különleges nimbusza a vonatnak, a vonatos utazásnak. Ez egy történelmi hagyomány. Én is ezáltal éltem meg. Ma már kaptam mindenféle ajándékot a vasutasoktól. Többek között tiszteletbeli vasutasnak is fogadtak. Büszke vagyok rá.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Hölgyeim és uraim, Budai Lászlót, a Missio Tours vezetőjét hallották, a zarándokutak szervezéséről, a zarándok vonatokról. Csesztohováról már volt szó. Érdekes, hogy van régi magyar neve is, Częstochowa, tehát Częstochowának is hívták. Ezt a város Lengyelországban, a Sziléziai Vajdaságban, és híres ugye a Pálos monostoráról, a Fényeshegy monostorról, meg a benne lévő Fekete Madonna képről, a kegyképhez zarándokok ezrei, tízezrei, sőt mondhatjuk, hogy százezrei érkeznek folyamatosan. Édesanyámmal én is voltam itt gyerekkoromban, autóbusszal jöttünk el ide, már előző este megérkeztünk a zarándok szállásra, és kora hajnalban, 6 órakor már ott voltunk a templomban. Nagyon érdekes és felejtetlen élmény volt tényleg. Azt kell mondanom, hogy az a fajta közösségi élmény, az valóban egy gyermekre hatalmas hatással van. A Częstochowa név egyébként egy személynévből származik, egykor Cseszto birtoka volt ez a terület, és már az 1200-as években sokan laktak itt, A pálos rend 1382-ben alapította az itteni kolostort, és magyarok nevezték el. Egyébként Szent Lőrincről nevezett anyaház nevéből kölcsönözte az itteni magyar pálos közösség. A Fekete Madonna kép később került a kolostorba, de hamar zarándok helyé tette a területet, a monostort, és egészen az 1600-as évekig ez így is lett, amikor is a kolostort erődítményé alakították át, ugyanis a svédek ellen védekezni kellett, úgyhogy meglehetősen komolyan megerősítették az épület együttest. Lengyelország felosztását történelemből már ismerjük, aztán az első világháború idején a németek megszállták a települést. Azért volt fontos, mert hogy sok vasat bányáztak itt, de nagyon komoly ipari terület volt Csesztahova környéke, kohászati művek is voltak, papírgyárak, szövőgyárak. A német neve egyébként Csenstohau volt. A II. Világháborút követően ismét iparvárossá tették, a vasművet kezdték el bővíteni, de manapság már a turizmusból származik komoly bevétel, mert hogy a kolostorban lévő Fekete Madonna kegyképhez rengetegen érkeznek, úgyhogy kegytárgyboltok, ajándéküzletek, emlékhelyek sokasága várja itt a vendégeket. Érdekes egyébként, hogy az 1600-as évek végétől a magyarok török ellenes felszabadító harcainak is egyfajta jelképe lett a Fekete Madonna kép, mert hogy Szobieszki János lengyel király, aki Bécs felmentésére indult az 1600-as évek végén, akkor előtte Csesztahovába zarándokolt, és a Madonna védelmét kérte, és a pajzsára is az ő képét festette, vésette. És aztán, amikor Szobieszki ugye győzött Bécsnél is, aztán Párkánynál is, akkor a Madonna kép a török verésnek az egyfajta jelképe lett. Ahol én rengeteget jártam gyerekkoromban, Sopron-Bánfalván, ugye, hát nem mellette laktunk lényegében Sopronban, nos, ott is van egyébként egy másolata ennek a képnek, és hát ide is szoktak egyébként búcsújárók járni, meg Márian Osztrán is van Fekete Madonna kép, de Baja, Jászberény, Szeged, Szabadka, Simon tornya, Ferences rendi templomaiban is van másolat. Sokan azt mondják, hogy Csesztahova Lengyelország lelki fővárosa, de ha már valaki ellátogat ide, és megnézte a híres monostort és a híres képet, vagy részt vett egy reggeli misén, nos, érdemes megnézni a Szent András és Barbara barokk templomot. Ha pedig szeretjük a fesztiválokat, nos, Csesztahova szervezi a Nemzetközi Vallási Zenei Fesztivált. De van egy régészeti rezervátum is. Lenyűgöző, de hát az biztos, hogy ez a régészeti rezervátum hamvasztásos és halomsírokból áll, úgyhogy ilyen urnamező, tehát azért hátborzongató is egy picit. A Vasérc Bányászat Múzeuma is érdekelheti azokat, akik szeretik az ilyet. Hát ugye Bremberg bányán, ahol én gyerekeskedtem, ott is rengeteg bánya volt. Én mindig mindenhol megnézek minden bánya múzeumot, úgyhogy érdekel engem. És hát Csesztahovában találjuk a Hétház utcát is, 600 méter hosszú, és onnan kapta a nevét, hogy hét italmérőház volt itt régen, nagyon egyedi ezeknek a kialakítása. Megnézhetjük a gyufagyárat is, a csesztahovai gyufagyárat is, ahol a gyufás dobozok címkéjének változásait is meg lehet nézni. És hát vannak olyan gyufák is, és ki is próbálhatjuk, hogy ezek hogy működtek, amit a csizmánk szárán gyújtunk meg, tehát lovaglás közben is akár rágyújthatunk egy jó szivarra. A Csesztahovai Városi Galériában pedig egy állandó kiállítást láthatunk, szürrealista képek vannak itt. Csesztahovában létezik egy olyan múzeum, ami tényleg egyedi, a Képzelet Múzeuma, ez a neve, Tomasz Setovszki álomgyára, lényegében a művész kirándulásait láthatjuk a Fantázia Birodalmában, képek, grafikák, szobrok, ilyen izgalmas vízfestési technikával készült munkák valóban az álmok világába visznek el minket, úgyhogy ez is meglehetősen érdekes, ha valaki ide látogat Csesztahovába. Lengyelország tehát rendkívül népszerű zarándok célpont, hogyha Magyarországról indulunk útnak, de Róma mindig is a zarándokok célpontja volt, és ma sincsen ez másképpen. Hogyha busszal indulunk ilyen utazásra, akkor általában az utak során megállnak a busszal utazók Szent Antal városában, Padovában, ahol a Szent Antal bazilikát nézik meg. A Szent sírja felett épült, és itt van az Erekje kápolna, ahol a prédikátor nyelvét őrzik, és sokszor szentmisén is részt vesznek. Rómában a falakon kívüli Szent Pál bazilika szinte a kötelező látnivalók közé tartozik. Pál apostol sírja fölé épült a Székesegyház, és van egy gyönyörű arcképcsarnok, mozaik arcképcsarnok, és a város egyik legszebb kerengője is itt található. A Szent Kallixtusz katakomba az ókeresztények föld alatti temetkezési helye, a lateráni Szent János bazilika pedig a legmagasabb rangú pápai bazilika. A hagyomány szerint Jeruzsálemben Jézust Pilátus elé a Szent Lépcsőn vezették, és ezt is meg lehet nézni az erekjék közül, és azt a templomot is, ahol a Szent Kereszt három kis darabját őrzik, amelyeket Szent Ilona talált még Jeruzsálemben. A Havas Boldogasszony bazilikában pedig Jézus jászol erekjéjét, és a Salus Populi Romani Mária kegyképet őrzik. A magyaroknak van római nemzeti temploma, sokak szerint ez a Santo Stefano Rotondo templom, hiszen Szent István vértanú tiszteletére szentelték fel. Szent Péter és Szent Pál raboskodásának helyszínét is meg lehet tekinteni, de a legtöbben természetesen a Szent Péter bazilika csodáit akarják látni. Péter apostol sírja fölé emelték ezt a székesegyházat, és az altemplomban a magyarok nagyasszonya, magyar kápolnát találjuk, úgyhogy előfordulhat az is, hogy az ide zarándokolók akár magyar szentmisét is meghallgathatnak. A Vatikáni Múzeumban, ugye, hogyha bemegyünk, akkor csodákat láthatunk, tényleg hatalmas kincseket, egy óriási műkincsgyűjtemény van itt. Most már előre lehet foglalni időpontot. Emlékszem, amikor szüleimmel voltam itt, akkor bizony még sorba kellett állni a tűző napon, nem is keveset. De aztán bejutottunk a Sixtusi kápolnába. Itt Michelangelo freskóit lehet megtekinteni. A római zarándokok sokszor betérnek Assisibe is. Assisi ugye Szent Ferencről híres, a Szent Ferenc bazilika. Hogyha este érkezünk ide, vagy kora esti órákba, még a szerzetesek énekét is lehet hallani, és valóban olyan, mintha valamikor az 1400-as években lennénk az egésznek a hangulata. Én Riminiből jöttem ide, nem Rómából, és tényleg úgy éreztem, hogy megfogott nagyon Assisi. Tehát benne van Assisi, Gubbio, ez a kettő olyan középkori hangulatú olasz város, hogy mindenképpen érdemes ide ellátogatni. Attól függetlenül, hogy Rómából tesszük ezt a látogatást, vagy éppenséggel Riminiből. Aquileia még az, ami egykor a rómaiaknak komoly kikötővárosa volt, és az itteni kora keresztény bazilika még szintén egy fontos pont, hogyha valaki zarándokútra érkezik Róma környékére, és esetleg hazafelé tart autóbusszal. Most pedig irány Jeruzsálem, hiszen ide rengetegen elzarándokoltak az idők folyamán, és Magyarországról is mennek bizony zarándokutak. Názáret például a kötelező látnivalók közé tartozik. Én csináltam egy nagyon nagy bibliai utat, majdnem 30 napon keresztül tényleg bejártam a Szentföld csodáit. Názárettől Betlehemen át mindenhova elmentem, de a Jordán folyó vizétől kezdve egészen Eilatig sok mindent láttam. De hát nem csak a bibliai érdekességeket, hanem általában Izrael csodáit is felfedeztem. Előtte is voltam tanulmányúton is Izraelben, magánúton is Izraelben, úgyhogy azért sok mindent megnéztem turisztikai szempontból is, és hát érdekelt olyan szinten, hogy fogtam egy bibliát, és megnéztem például, hogy mondjuk a különböző részekről mit ír, és éppenséggel ahhoz képest mondjuk milyen a helyszín, mik történtek ott. Hát Názáret esetében ugye Jézus otthona, és itt az angyali üdvözlet bazilikát találtuk. Modern volt nekem, én azért régebbire számítottam, de hát mint kiderült, az altemplomban van Mária barlangháza, ahol Gábriel tudtáratta az örömhírt ugye Máriának, és a felső rész az pedig egy modern, lényegében modern épületrész. A Genezáreti tó vidékére is elmentem egy bérautóval. Én bevallom, hogy bárkában nem szálltam, de Budai László elmondta, hogy bizony, hogyha ide eljönnek a zarándokok, akkor ők beszállnak a bárkába, és ott egy csendes időszakot eltöltenek a Genezáreti tavon a csónakba, és hát sokak számára talán ez az egyik legnagyobb élmény, és arra emlékeznek, hogy csend volt, hogy milyen csend volt, és mennyire ezt az egésznek a lecsendesedését át tudták érezni. ahol Jézus a hegyi beszédet mondta, hogy a boldogok a szegények lélekben, hát sokféle fordítása van ennek, hogy a lelki szegények is, de hát ők nem lelki szegények, magyarázták egyszer nekem el, hanem a szegények lélekben boldogok. De minden esetre az biztos, hogy a hegyi beszéd elmondásának helyszínét is megnézik általában a zarándokok. És hát a Jordán völgyén hát a Jézus megkeresztelkedésének helyére is el szokták vinni mindazokat a zarándokokat, akik ilyen utazásra indulnak. A Jordán partja egyébként tényleg egy mitikus hely. Én itt meg is álltam hosszabb időre, valóban utána olvastam a dolgoknak, és próbáltam felfedezni, hogy mi hol történhetett. Jézus 40 napos böjtjének a helyszínére is ellátogathatunk, a Megkísértés hegyére. Ezt én is megtettem, és itt is azért hozzáolvastam a dolgokat. Ami nekem meglepő volt, hát sok minden meglepő volt, de lényegében Jeruzsálembe, amikor megérkeztem, a Via Dolorosa, mert hogy itt lényegében arab bazárt találunk, mindenfélét lehet kapni, a legizgalmasabb vízipipától kezdve egészen az apró szuveníreken át sok mindent, és hát itt éreztem azt, hogy azért az arab is, a keresztény is, a zsidó is, hogyha itt árusítani kell, és a turistáknak valamit kínálni, akkor azért jól megvannak, mert hogy a Free Palestina feliratú pólót még a zsidó árusnál is láttam, meg keresztény árusnál is láttam, és visszafelé a különböző betlehemi emlékeket is láttam keresztény árusnál, tehát azért az üzleti dolgok sokszor a politikát is felülírják. Minden esetre azért volt érdekes még számomra ez az egész, mert én azért a filmekből indultam ki, mikor először itt jártam, és azt hittem, hogy azért ahhoz hasonló a Via Dolorosa, de nem. Minden esetre elég nehéz volt felfedezni azt a helyet, ahol mondjuk Jézus megostorozása történt. Az Ecce Homo, az íme az ember bazilika, az Ecce Homo boltív alatt elhaladva érhető el, és hát még mindig a zsúfolt bazárban vagyunk, még mindig ilyen helyen járunk, amikor elérkezünk a Szent Sír bazilikához. És ez is furcsa volt számomra, mert hát láttam a filmeket, és azt gondoltam, hogy Jézus kereszthalála az egy olyan helyen történt, ugye a Golgotán, a Koponyahegyen, ahol jobbra-balra semmilyen épület nincsen, hanem fönt vagyunk így, hát nem is a hegyekben, de legalábbis a dombokon. Hát ehhez képest nem így van. Hát a kereszt halál helyszíne, a Golgota, az be van építve, és benn van a templomba, tehát légbe be kell mennünk a Szent Sír bazilikába, és azon belül találjuk. És azért Golgota, vagy Kálvária, mert mindegyik koponyát jelent, és a legenda szerint itt temették el Ádám koponyáját, és amikor meghalt Jézus, akkor a vére lecsorgott, és rácsorgott egészen Ádám koponyájára a földben. Ezt hallottam, amikor itt jártam. Minden esetre itt van ugye az üres Szent Sír, a feltámadás tanúbizonyságaként, és ezt ebben a bazilikában, a Szent Sír bazilikában találjuk. Ami érdekes volt, hogy itt jártam, amikor jöttek izraeli katonák is, és fegyverrel természetesen a hátukon, kezükbe, a sose tennék le, és ők is ott az érdekes dolgokat így megnézték, és ők is megcsodálták az itteni dolgokat. Egyébként, ha már a vallási turizmusnál és a zarándokutaknál tartunk, hát a Siratófal is olyan hely, ahol lényegében mindig vannak, és nem csak olyanok, akik vallási okból jönnek el ide, hanem azok is eljönnek, akiket érdekel, és hát ők is fognak cetliket, írják rá a kívánságaikat, és teszik be a fal repedéseibe. Ahol többször voltam, az még Betlehem, ugye a születés temploma. Ami meglepett, hogy milyen kicsi kis résen lehet bemenni a templomhoz. Abból a szempontból ez ökumenikus, hogy a különböző keresztény felekezetek együttesen tartják fenn. Háromszor is voltam, alig találtam meg Betlehem bejáratát, mert hogy az autóút egyenesen folytatódik, aztán hirtelen balra kell egy olyan helyen bemenni Betlehem városába, ahol szöges drót akadályok, óriási falak vannak, kétszeres ellenőrzés. Hát magyar útlevéllel átengedtek mindig mindenhova. Az egyik alkalommal ott még más rendszámú autók voltak, és hát tűköltek meg, mindent kiabáltak, mert hogy ugye mi bérautóval mentünk, és hát akkor még nem volt gyakorlat az, hogy ők is olyan rendszámú autóval közlekedjenek, akik ott élnek főleg. De aztán utána a második alkalommal meg már egy taxist fogadtunk, és akkor az autón kellett ment, megmutatta, hogy mi merre, hány méter, holva kell menni. Harmadszorra meg már magam is oda találtam, bár ott azért mindig fogadok kísérőt, mert akkor a többi emberkét elhessegeti, akik feltétlenül akarnak adni valamit. Úgyhogy meg lehet ezt csodálni, és hát azért most már viszonylagos nyugalom van Betlehemben, a Születés Bazilikában és környékén is nyugodtan körül tudunk nézni. Egy ezüst csillag jelzi Jézus születésének helyét a Születés barlangjában. Ahová egy szentföldi zarándoklat során mindenképpen érdemes még elmenni, az Keresztelő Szent János születési temploma. Enkaremben találjuk, Szent János hazájaként tartják ezt számon, ezt a területet, és hát ide mindenképpen érdemes elmenni, de azt gondolom, hogy az izraeli kirándulás során azért érdemes felkeresni még Hajfát is, és hát fürödni a Holttengerben pedig olyan dolog, ami szerintem mindenképpen nagy élmény, és nagyon sok mindenre jó. Az övsömörtől kezdve egészen az apró pattanásokon át sok mindent gyógyít. Nem véletlen az, hogy a holtengeri iszap azért Európában is egy olyan szer, amit sokan használnak arra, hogy a bőrbetegségeiket kezeljék. A holtengeri résznél egyébként több helyen is megfürödhetünk. Sokan azt csinálják, hogy Jeruzsálemből elindulnak, és a lehető legközelebbi pontján a holtengernek fürdenek. Ez egyébként a palesztin önkormányzat része, hogyha a legközelebbi Jeruzsálemhez lévő holtengeri részt nézzük. Ha pedig lejjebb megyünk, akkor az Engedi oázisnál tényleg ilyen trópusi, sivatagi, nagyon izgalmas oázis hangulatot találunk, és a Saul király elől menekülő Dávid itt bújt el egykoron. A Dávid király vízesés erre emlékeztet. Tehát Engedi, meg az Engedi környéki kibucok is nagyon érdekesek. De Enbokek az, ami pedig talán a legnagyobb élmény, hogyha valaki egy átlagos turista, és nem pusztán a vallási szempontból, vagy a Biblia szempontjából jelentős helyek érdeklik, mert hogy Enbokek pedig egy igazi turista paradicsom, szállodákkal, gyors étteremmel, mindenféle kiszolgáló létesítménnyel, és itt gyönyörű fehéres homokot találunk, a holtenger vize pedig zöldes színű. Az egyik kis tégnél jó hosszan kiépítették úgy a mólót, hogy ezen is besétálhatunk, és ott leereszkedhetünk a holtenger vizét kipróbálni, vagy akár rögtön begyalogolhatunk. És itt készülnek azok a tipikus képek, amikor egy tálcán át mindenféle mást is bevihetünk magunkkal a vízbe, rátetjük az italokat, nem süllyed el, és mi magunk is, hogyha mondjuk hanyat fekszünk, akkor úgy tudunk akár napozni, pihenni, hogy nem is kell megmozdítani a kezünket vagy a lábunkat, mert olyan magas a sótartalma a holtengernek, hogy mi sem fogunk lemerülni. Enbokek környékén több szállodát is találunk, van olyan, aminek minden szobája a holtengerre néz, ami igazából már ketté is szakadt, sőt, hát már majdnem több részre is szakadt, tehát folyamatosan tűnik el innen a víz, ami egyébként egy természetes dolog, hiszen lényegében ugye ez a földközi tenger visszaszorulásakor itt maradt, mert hát először a kontinensek, amikor szétváltak, akkor ugye a földközi tenger hosszabban benyomult Afrika és Európa közé, a mai Afrika és mai Európa közé, és aztán utána meg a törésvonalak úgy alakultak, hogy valahogy ott rekedt a holtenger. Minden esetre rendkívül sűrű a sós víz, és rengeteg helyen ki is termelik ezt a sót, de itt Enbokek meg Engedi környékén azért szerencsére még nem érezzük a sókitermelés miatti ipari forgatagot, hanem inkább látjuk, hogy gyönyörű az egész, és majdnem mindig kellemes jó idő van. Egy hetet voltam itt egyébként, és utána szinte minden bőrbetegségem elmúlt. Hát egyszer voltam úgy, hogy akkor nem itt történt ez, hanem a palesztin önkormányzat területén, és éppen csak le akartam ugrani, megfürödni a holtengerbe, mert akkor már tapasztaltam azt, hogy hát tényleg nagyon sok mindenre jó, és Előtte viszont borotválkoztam, és egy picit megvágtam magam. Hát ez valami hihetetlen volt, hogy mennyire tudott fájni. Nagyon-nagyon kemény volt, mert hogy tényleg így mar szinte a só, de hát azért gyógyít, mert hogy lemar mindenféle olyan gombát, meg mindenféle egyéb élőlényt, ami csak van ott rajtunk, úgyhogy a bőr tényleg megtisztítja, sok mindenre jó. De hát az is biztos, hogy egy átlagos zarándok nyilván maximum megfürdik a holtengerben, és utána folytatja tovább az útját, a szent helyeket megtekinteni. Akár az Ószövetséget, akár az Újszövetséget forgatjuk egy izraeli kirándulás során, azt gondolom, hogy 8-10 nap nem is elég ahhoz, hogy mindent felfedezzünk. Én jóval többet voltam itt, de még mindig úgy érzem, hogy van mit pótolni, pedig még írtam is sokat-sokat ezekről a fantasztikus helyekről. Hölgyeim és uraim, az elmúlt egy órában önök a világszámot hallották. Ezúttal a zarándok utakról, a szent helyekről, a vallási turizmusról volt szó a mai műsorban. Garai Bendegúz segítőtársam nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Kis Róbert Richárd. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra.